Kedves hallgatóim, a múlt alkalommal tárgyalt dugattyús belső égési motor karakterisztikák egy kiegészítése még hátra van, és pedig foglalkoznunk kell a tüzelőanyagfogyasztás jellemzésével. Ezt meg fogjuk most tenni, és utána áttérünk a erőgéppel hajtott rendszer vizsgálatára, hogyan jut el a hajtónyomaték a jármű kerékhez. Ezt fogjuk a mai nap tárgyalni. Na hát akkor nézzük. A motor tüzelőanyag fogyasztásának jellemzése. Ez nagy mértékben meghatározza az üzem gazdaságosságát. Tehát így adnám a címet, a motor tüzelőanyag fogyasztása. És hát egyrésztről a tervezéskor törekedni kell ennek a fogyasztási értéknek a csökkentésére, a másik dolog pedig, ha már adva van egy motor, akkor annak az üzemeltetése során figyelembe kell venni azt, hogy milyenek ezek az egyébként konstrukciósan meghatározott jellemzők, melyik üzemállapot tartományt érdemes tartósan megvalósítani az üzem során. Hát nézzük ezt a dolgot. Egy fajlagos tüzelőanyag fogyasztás, mint számérték, ez lesz a lényeges jellemző. Jele kis b, hogy a fajlagosítás mire történik, a teljesített energia egységére van vonatkoztatva, kis b a jele. A mérték egysége az már mutatja jellegét. Megmondom, hogy 1 kWh energia hasznos leadása közben mennyi az elfogyasztott tüzelőanyag kilogramm számértéke. Ez mindenféle hőerőgépre alkalmazható. Na mostan a belső égési motor esetén, és hát más gépeknél is, azt most nem tárgyaljuk részleteiben, kiderül az, hogy ez a kis b, ez függ az üzemállapottól. Motor üzemállapotát a múlt alkalommal úgy jellemeztük, hogy néztük a forgattyús tengely szögsebességét, és azt is néztük hozzá, hogy mekkora a kifejtett effektív nyomaték. Tehát azt fogom mondani, hogy ez függ a szögsebességtől, és függ a motor effektív nyomatékától. Két változós függvény, szögseb és effektív nyomaték. Na most akkor ebből egy jellegfelület keletkezik. Mint két változós függvény, így ábrázolható jellegfelülettel. Nézzük ennek az alakulását, tehát a függő változóként fölteszem ezt a kis b-t, és akkor itt megjelenik egy alapsíkon a szögsebesség és az effektív nyomaték. Hát ez az alapsík egy pontja a motornak egy üzemállapotát jellemzi. Ha azt folyamatosan fenntartjuk, ugye ahhoz egy adott terhelés és egy adott vezérlésnek a megléte szükséges, az állapot fenntartható adott esetben. Lényege az, hogy e fölött, az alapsík fölött meg kell adni a fajlagos tüzelőanyag fogyasztásnak, ennek a kis b-nek a változását. Hát ez egy, mint mondottam, jellegfelület, és az alakját egy kicsit megnagyítva a változásnak a mértékét rajzoltam föl. Tehát egy ilyen, ugye, felület darab a minimális fajlagos fogyasztásnak a pontját meg lehetne állapítani. Itt van a b minimum. Hát mostan hogyan lehetne jellemezni akkor a üzemállapotokba kialakuló fogyasztást? Ezt a kagylódiagram segítségével szoktuk megjeleníteni, hát nagyon célszerű és más problémáknál is alkalmazható dolog. Hát ha az ember fölvenne egy alsó érintősíkot, akkor azt látná, hogy ebbe a pontba érintette a felületemet. Hát ez egy az alapsíktól számított B minimum magasság. Most vegyek e fölött metszősíkot, mondjuk vegyem ezt a síkot itt. Ezzel fogjuk elmetszeni gondolatban. Így. Akkor ez fog egy görbét szolgáltatni itt a felülettel való metszését tekintve, és ennek a magassága mondjuk B1 értékhez tartozik. Ha tehát itt kivetítettem volna mondjuk a B minimumot, itt lett volna egy B1. Folytathatom az eljárást, és vehetnék föl egy még magasabban fekvő síkot, amellyel elmetszem. Tehát körülbelül ez lenne itt a helyzet, akkor ezzel való metszésvonal is kiadódna, valami ilyesmit látnánk itten. Ezek a görbék tehát konstans fajlagos fogyasztást mutatnak, itt lenne a B2-es. Hát nem rajzolok többet, akárhányat vehetnék föl közbe. Kagylódiagram szerkesztése úgy történik most már, hogy ezeket a kiadódó alakzatokat, tehát van egy pontom az alsó érintő, az a legkedvezőbb fogyasztású pont, azt levetítettem ide a alapsíkba. Utána levetítem sorozatosan az így konstans szintekhez tartozó görbéket. Fogok kapni egy, hát a édesvízi kagylóhoz hasonló görbét, önmagába záródik, általában egyszeresen összefüggő tartományt határoz meg. Erre azt mondhatnám, hogy ez a B minimum pontot jellemzi, ez a B1-es magasságú fogyasztást. Venném a narancssárgát, ezt is levetíthetem. Kicsit kijebb visszük, ugye? Valami ilyesmi. Ehhez tartozna B2. És akkor mondhatnám, hogy itt a B minimum nagyon jól jellemzi a legkedvezőbb, legkisebb értéket, kisebb B1, kisebb B2, és hát tetszőleges közbenső kagylókat is meg lehet szerkeszteni. Úgyhogy tehát két mozzanat van kagylódiagram szerkesztéshez, ezt még itt fölírom, és akkor ezzel végeztünk is. Talán még valamit hozzáfűzök azért. Kagylódiagram. Első mozzanat fölvenni az alapsíkkal párhuzamos metszősíkokat. Metszősíkok. Kettes mozzanat a metszésgörbe meghatározása. Meghat. Jó. És a harmadik mozzanat az a bizonyos projekció, magyarul vetítés az alapsíkra. Ebből kapom a zárt kagylóvonalat. Vetítés az alapsíkra. Eredmény kagyló. Méghozzá B egyenlő állandóhoz. Kagyló görbe. B egyenlő állandóhoz. Jó? Hát nagyon sok esetben lehet használni. A hatásfokra visszagondolnak, tavaly a járműgép tanból előző félt is lehetett volna ezt csinálni. Ahol két változós függvény van, ott kagyló lesz. Ahol egy változós függvény van, ott a konstans szintnek mondják, hogy nívó vonal, egy változósba itten nívó sík vagy szint. Ehhez tartozó sík, nívó halmazoknak is nevezzük ezeket a zárt tartományokat, amik itt kialakulnak. Hát ide nem írtam rá, de kívánkozik, hogy ez itten a B omega MF függvénynek a jellegfelülete. Jó, így. Na most egy picit arról, hogy hogy nézne ki az óránkénti fogyasztás. Hát akkor tüzelőanyagnak a kilogrammját kéne meghatároznunk egy órára. Tömeg időegység alatt az tömegáram. Tüzelőanyag tömegáram. Jelöljük nagy B ponttal, ahogy M ponttal jelöltük a általános járműgéptanba, ez az áramlástani részbe, vagy hőtani részbe, az ilyesmit, tömeg áram, akkor a mértékegysége neki B pont, kilogramm per óra lenne. Lehet másba is, ugye, akkor át kell számítani, megfelelő, hát vagy prefixum, vagy számítási szorzó kell oda. Jó, hát hogyan függ össze akkor a két dolog? Ez a B pont, ez valahogy kapcsolatban van a fajlagossal, azt tudjuk. A B pont a valamilyen üzemállapotban, egyelőre azt fogom mondani, hogy a kis B-szer, ide fölírnám a P effektív teljesítmény. Tehát ez rendben valónak látszik, mert azt mondja, hogy a B pont az egyenlő lenne kis mértékegysége, kis B mértékegységszer, P effektív, és akkor azt kapnám, hogy kilogramm per kilowatt óra, és szorozva kilowattal, kilogramm per óra rendben lenne. Tehát ez a dolog adódik. Na most akkor azt is tudom, hogy a P effektív is függ az üzemállapottól. Attól függően, hogy milyen szögsebesség és milyen nyomaték szerepelt. Könnyű megmondani, hogy ez a függés milyen, most nem írom oda, de tudjuk, hogy a teljesítmény, a szögsebesség és a nyomaték függvénye egyszerű matematikai művelettel adódik, m-szer omega, igaz? Na most ebből akkor az jön ki, hogy a B pont, ez is az omegának, és az omega pedig esetleg az időnek, az m effektívnek, ezen keresztül esetleg az időnek a függvénye ilyen formában, hogy a kis b-be beépül az omega és az m effektív időfüggése, megszorozva a P effektívnek a változásával. Tehát ez a dolog előállna. Most akkor valaki kérdezi, hogy egy időkeretben mennyi a fogyasztás. Ezt látjuk, hogy az időnek közvetett függvénye végül is. Írhatnám rövidítve csak annyit, hogy ez egy B pont T. Látjuk, hogy az időfüggés itt az omegán keresztül, ha bejön az időfüggés itt, akkor az m effektíven keresztül jön ide a időfüggés. De van. Na most akkor ennek alapján azt kérdezem, hogy legyen egy nulla nagy T időkeret. Időkeret, ebben üzemel a jármű. Változik ez a B pont T. B pont T változhat, mondjuk, hogy a nulla nagy T-re meghatároztuk, hogy milyen ennek a lefutása. Valami olyasmi lesz, hogy bizonyos gyorsításokkor nagyobb, és itt tovább valami ilyen lefutást kapnék a B pont T-re, ha föltenném. B pont. Ha most én azt nézem, hogy az ebben elfogyasztott összkilogramm tüzelőanyag, gázolaj vagy benzin, de még más gépekre, még gőzgépre is lehetne szénfogyasztást hasonlót nézni, tehát időfüggvényében vagyok, azt mondhatnám, hogy egy nagy B nullától T-ig, mivel lesz egyenlő? Integrál nullától T-ig B pont T dt. Hát ezzel meg lenne nekem a összkilogramm fogyasztásom, és a kilogrammat az egység árral összevetve már tudnék üzemi költséget számolni ebből adódóan. Hát ez nem lett szép, azért itt kicsit javítom. Mit tudok mondani a B-re? B mértékegysége az egyszerűen kilogramm tüza. Jó. Hát kérném, ennyit vegyünk itt most, majd aztán későbbi tanulmányokban sok minden előkerül még. Most nekünk ez elég, azért annyira nem megyek, meg kis helyet azért itt fogok venni. És akkor áttérünk a hajtásrendszerre, tulajdonképpen a motor által generált nyomaték átvitele a jármű kerekeire. Hajtásrendszer. a motor nyomatékot és teljesítményt is. Nyomatékát. Fordulatszámát. Lehet, hogy szöbsebességgel számolunk. És így teljesítményét, a kettőnek a szorzata konstans szorosa, teljesítményét el kell juttatni a jármű, ugye kerekes járműről beszélünk, kerékhez, kerék tengelyéhez. Hát mondjuk így, hogy kerékhez, jó? Hát kérném szépen, a következő kis blokkdiagram jöhet. Itt lenne nekem a motor. Veszem a motor blokkját, ez most nekem egyszerűen egy a tömb. A motornak a forgását le kell tudni választani a járműnek a mozgásáról. Ugye amikor autónál is tapasztalták, hogy beindítják a jármű motorját, akkor az üres járásban járni tud, anélkül, hogy a jármű mozogna. Hát ezt biztosítani kell, egy tengelykapcsoló kell ide. Tengelykapcsoló. Aztán, ha megvolt a tengelykapcsoló, akkor azon még átmegy a motornyomaték, adott esetben, ha zárva van, aztán csúszásmentes üzemben a forgást is átviszi teljes nagyságában. Hát csúsztatás közben persze módosul ez, majd látjuk, és a teljesítményt is átviszi. Hova fog majd menni? A sebességváltóba, amelyik módosítja mind a fordulatszámot, mind a nyomatékot. A teljesítményt azt nem szeretnénk módosítani nagyon, de sajnos módosítja, és pedig csökkenti. A hatásfok ott van, azt nem tudjuk kiküszöbölni. Sebességváltó. Mint egy blokk. Jó, ez fog nekünk bizonyos transformálást csinálni. Azért is, mert a motorfordulatszám az jóval nagyobb szokott lenni, több szempont ebben az irányba dolgozik. Kisebb motort lehet csinálni, mert annak kisebb akkor a ugyanolyan teljesítmény mellett a nyomaték, a kisebb a tengely igénybevétele, stb. Még más dolgok is itt mellette szólnak, és akkor azt a nyomatékot meg kell növelni a járműkerékre történő eljuttatás során. Hát ez fogaskerék áttételekkel történik. A hagyományos esetben, amit tárgyalni fogunk, a változó sebességfokozatok vannak, illetve hát ezeket be kell állítani, fogaskerék kapcsolatok azok módosulnak ilyen módon, és akkor megjelenik egy megnövelt nyomaték, indításkor a legnagyobb lesz első fokozatban, aztán csökkenthető, végül a végsebességi fokozatban hát a legkisebb a változás, mondjam így, a motor ténylegesen kifejtett nyomatékához képest. Ugyanez a fordulatszám vonatkozásában fordítottan kell megvalósulni, mert azt mondtuk, hogy a teljesítmény az közel állandó legyen, hát nem jó, ha nagyon változik, azt nem szeretnénk. Ezért, mikor nagy a nyomaték, a fordulatszám az kicsi lesz hozzá, mert a szorzatuk adja a teljesítményt, ugye arányos a teljesítménnyel a nyomaték és a szögsebesség szorzata adja magát a teljesítményt. Ha a szögsebességet egy vele arányos mennyiséggel jellemzem a fordulatszámmal, akkor hát arányos marad. Ugyanígy tehát kis járműsebességnél de a fordulatszám is kicsi a járműkeréken, és aztán ahogy növekszik a végsebesség felé, egyre jobban megközelítheti, esetleg meg is haladhatja a motor fordulatszámot, a kerék fordulatszám, hát ez aztán az áttétel elrendezésétől függ. Jön ide egy következő dolog, ami már azt mondaná, hogy a sebességváltóból kihajtó jellemzők, tehát kimenő nyomatékát mindjárt a kerékre viszem, de van egy bökkenő, hogy a jármű rugózott, ugye, egy mozgásoknak hát alávetett tömeg ez a jármű felépítmény, és a járműkerék és a hozzá kapcsolódó részek azok kötődnek valahogy a támasztó felülethez, vagy az útfelülethez, sínfelülethez. Akkor a kettő között olyan átvitelt kell biztosítani, ami a tengelynek a helyzetét bizonyos csuklós megoldása, hát tudjuk, hogy ez a kardáncsukló lehetővé teszi a forgás és nyomaték átvitelt. Kardán. Kardán tengely. Végül jön egy véghajtómű, amelyikkel a járműkereket most már meghajtjuk. Véghajtómű. Véghajtómű vagy tengelyhajtómű. A előadások első részében valamikor, mikor a vasúti járműveket néztük, hát ott láttuk a realizációját neki. Két fokozatot, egy fokozatot kúpkerekes, homlokkerekes megoldás zárt helyébe is talán ügyesen megoldották. Véghajtómű. Na és kérném szépen, mikor megvan a véghajtómű, akkor eljutunk a hajtott kerékhez. Ezt így lehet talán jelezni. Hát van hatás átvitel kétségtelen, én csak egy nyillal rajzolom, de tulajdonképpen nyomaték, forgás és teljesítmény átvitel a kettő következtében folyamatosan megvalósul, és hát tulajdonképpen a hajtásrendszer maga, mint erőátviteli rendszer, itt rész, itt jelentkezik. A motortól el kell juttatni, át kell vinni a jellemzőket a járműkerékre. Tehát erőátviteli rendszer. Jó, hát akkor első lesz a tengelykapcsoló. Ugye kell neki egy oldott állapot és zárt állapota legyen. Két jellegzetes üzemállapot. Oldott állapotban vagy nyitott állapotban lehet mondani, a motor le van választva az erőátvitel többi részéről. Amikor zárt, akkor ez a kapcsolat teljes egészében fennáll, forgás, nyomaték átvitel, teljesítmény átvitel. Hát a megoldás, amit vizsgálni fogunk, egy elv, surlódó kapcsoló, surlódó tárcsás kapcsoló. A következő. Hát lesz egy A, az oldott állapot. Kérném szépen, az elvet be tudnám mutatni. Következőképpen itt lenne egy tengelyvég, itt lenne egy tárcsa. Tengelyt nem húzom hosszúra, de azt mutatom, hogy ez csapágyazva van. Forgásképes, omega 1-es szögsebessége lehet, megperdítem, ez a tárcsa mozog. Na mostan szembe a másik oldalon van egy másik tárcsa, ami viszont eltolhatóan van ráhelyezve egy agy végére. Eltolhatóságot mindjárt magyarázom, egy ilyen bordás kötést szoktak csinálni, és akkor szépen, mondjuk így, itt egy tárcsa. Lebeg a levegőbe egyelőre, az nem teljesen jó. Lenne itt egy tengely vég, amelyiken ez eltolhatónak bizonyul. Így. Hát kérném szépen, ez most nyitva van ez a tengely kapcsoló, a részét itten elmetszettem, mondjuk így mutassuk metszetbe. Azt mondhatom, hogy van egy távolság, egy H. Nagyobb nulla a hézag, ez most áll vagy forog, omega 2, vagy nulla, vagy nem nulla, szét van kapcsolva a két rendszer. Most, hogyha megfelelő axiális erővel a kapcsolatot létrehozom, akkor ez a bordás kötés, írjuk csak ide, bordás kötés. Elcsúszhat ezen a bordás tengely részen ez a narancssárga tárcsa, és akkor egy surlódó kapcsolat keletkezik. Ide szoktunk tenni azért valamit, hogy ennek a kopását azt itten már feltételezzük előre. Bizonyos csúszó surlódási üzem után hát az el fog kopni, ki kell cserélni. Valahogy rá van téve, általában ragasztással, régebben szegecseléssel. Láttuk a fékeknél is ehhez hasonló betét megoldást. Na most a B eset a következő, amikor zárt lenne a rendszer. Akkor a következőt mondhatom, hát itt van tulajdonképpen ugyanúgy megjelenik ez az előbbi baloldali tárcsa, az forog, ahogy akar, de most zárt állapotban együtt fog menni a kettő. Hogyan? A narancssárga rész, itten ezzel a barna betéttel együtt, érintkezik a másik tárcsára elhelyezett betéttel, itt van a betét rajta, érintkező kapcsolatba jönnek, a távolság zérus, normális erőrendszer ébred, azt jelenti, hogy itt föl ütközött körülbelül, hát ilyet rajzoltam így nagyjából, így. Ilyet rajzoltam, hát így lesz akkor. Bordás részt látjuk. Szépen itt van. És mondjuk metszetbe rajzolom ezt a részét, a bordát azt nem metszem. És akkor azt látjuk, hogy a relatív helyzet most megváltozott, mert kicsit itt a, látják, a, volt egy túlnyúlás, ez most utána ugye megszűnik. Itt viszont megnövekedett, mert eltolódott arra a oldalra. Ez is csapágyazott. Hát nyilván itt megy tovább a hajtás, ezt most nem néztük. Omega 2 egyenlő omega 1. De mi által? Azáltal lett, hogy axiális erővel zártuk a kapcsolót. Itt van axiális erő. Fa. Azt mondom, FA per 2 csak a szemléltetés kedvéért, ez körbe működik valamilyen megfelelő módon, FA per 2, és akkor itten a H, ezen a H egyenlő zérus érintkezés van, felületi nyomás alakult a tárcsán, és surlódó erő átvitelére lesz alkalmas. Hát nézzük meg azt, hogy mennyi ennek a tengelykapcsolónak a nyomaték átviteli kapacitása, azt meg tudjuk határozni. Na, a surlódó felület. Hát kérném szépen, ez micsoda? Egy gyűrű, méghozzá körgyűrű felület. Körgyűrű felület. Ezen lesz átvíve a surlódó erő. Hát ez egy megoszló erőrendszer nyilvánvalóan, és hát ha csúszás van, azt is látjuk, hogy a forgás következtében a külső sugárhoz közelebbi részeken ott nagyobb a csúszási sebesség, és a belsőkön némiképpen kisebb, attól függ, hogy mennyire akarjuk itt pontosítani a dolgot, van egy pontosabb elmélet, most egy közelítő leírást fogunk nézni. Hát egyrészről a nyomásnak az eloszlása sem konstans igazából, mert a rugalmas részeknek az alakváltozásával ez kapcsolatba kerül. Ha az átlagos értékkel dolgozunk, akkor nem követünk el nagy hibát az eredő nyomatékátviteli kapacitás meghatározásához. Másrészt pedig azt fogjuk mondani, hogy első közelítésben a surlódási tényező az kicsit változik a sebesség függvényébe, pláne hogyha ilyen valami kompozit bevonat van rajta, akkor már a fékeknél tanultuk, és talán ZH-ban is volt, ugye, hogy az öntött vashoz képest, vagy az acélsurlódó kapcsolathoz képest jóval kisebb a változása a műnek a csúszási sebesség függvényébe. Tehát azt fogjuk mondani, hogy van itten ez a érintkező, valahogy így nézett ki a tárcsa, egyik részét rajzolom csak meg, hát valahogy itten, nem? Ilyesmi. Itt lenne. Így. Na mostan kicsit javítok rajta. Így szépen, és mondjuk így. Akkor ránézünk erre a fehér tengelycsonkra tárcsával itt van. Van neki valahol a surlódó felületének is határa, itt van körülbelül. Tehát ez lesz a surlódó felület, amelyik felületen az erőátadás megtörténik. Jó, ez a surlódó felület, hogy aztán ennek van egy kis vastagsága, azt most már csak itt jelzem. Így. Hát most akkor adjunk nevet neki, valamilyen sugarak kellenek, méghozzá R1 és R2, az lesz itt a R1, itt az R2 sugár, és akkor azt fogjuk csinálni, hogy ha megnézném, hogy milyen a... Hát először veszek egy kis sávot itten. Egy kis gyűrűt vegyünk. Ezzel fogunk tudni dolgozni. Legyen itt, menjen körbe, és legyen ennek egy DR elenyésző kicsi vastagsága. DR vastag gyűrű. A távolsága legyen R, ez lesz a futópont. R. És akkor itt be tudom rajzolni, hogy DR. Hát kérem szépen, akkor ezzel meg tudnám határozni a nyomatékot, hogyha ügyes vagyok, és pedig a következő módon még annyi megjegyzést hozzá, hogy a nyomás eloszlást, ha nézném, itt hozzá egy pillanatra egy kis ábrát még egészítsünk ki, hogyha nézném itten a sugár függvényébe, hogy milyen lenne a nyomás föltéve, akkor azt látnám, hogy itt lenne az R1, itt lenne az R2 távolság, és akkor ezen a távolságon megjelenne egy nyomás eloszlás, valami ilyesmi. Hát ezt most kiegyenlítjük egy közepes értékkel, itt lesz egy P nyomás érték, egy P átlag nyomás érték, ez a érték, ez számítható lesz. Persze hát másik oldalon is ez érvényesül szimmetrikusan, jegyzetben látják majd az ábrát hozzá. Érzékelhető, miről van szó. Itt van tulajdonképpen az átlagos érték. Valamilyen eloszlása volt a nyomásnak, a rugalmas alakváltozások, ahogy végbe mennek. Ugye, amelyik rész hajlékonyabb, az kitér a nyomás koncentráció elől, a merevebb részek jobban fölveszik. Itt van egy átlagos nyomás, minden esetre el lehet mondani, hogy az F axiális erőt el kell osztani ezen A felületnek a nagyságával. Ez a teljes A felület, azt meg ki tudjuk számolni, hogy mennyi. F per A, így az pedig lesz F axiális erő per, hát mostan vehetném, hogy talán egyszerűen, ugye, R2 négyzet mínusz R1 négyzet szer pi. Így. Ez az átlagos nyomás, ez az axiális erőt megadtam, akkor ebből számítható. Hát a tengelykapcsoló működtetésének alapbemenő jellemzője ez a tárcsákat összeszorító axiális erő. Hát ha nem adok erőt, oldva van. Ha nagyobbat adok, nagyobb lesz a normál erő, adott mű mellett, surlódási tényező mellett a surlódó erő értéke is növekedni fog. Na, így akkor megvan, ennek az értéke is itten megfelel, hát azonos, ugye? Itt van a P átlagérték, itt is P átlagérték, és hát plusz-minusz irányba itt menne körbe a dolog. Hát most ezen a sávon próbálom meghatározni a nyomatékot. Elemi nyomaték surlódó nyomaték a DR vastag gyűrűn. Ha én egy ilyen tetszőleges R távolságban lévő gyűrűn ezt meghatározom, akkor utána nyilvánvaló lehet az a gondolat, amit már sokszor csináltunk, hogy egy felosztást képzelve ennek a surlódó felületnek sok ilyen gyűrűre bontva, egy általános gyűrűre fölírom, össze kell adni az egyes gyűrűkön adódó nyomatékot, és meg is van az, amit súrlódással át tudok vinni. Vastag gyűrűn, R sugáron. Hát akkor lenne egy DM, differenciálisan kicsi nyomaték, amit hát itten S-indexel utalva arra, hogy súrlódó nyomaték, tehát elemi súrlódó nyomaték, az milyen lesz. Hát az számítani kellene, hogy mennyi a normál erő, és aztán mennyi a súrlódási tényező. Ha a nyomást ismerem, akkor abból a normál erőt meghatároznám. Azt mondom, P átlag az mindenütt egyforma, igaz? Tehát ha én R távolságra mentem például, itt volt a futó távolság, itt van a DR. Akkor itt látnám ennek a kis gyűrűnek a megfelelő részt. Ezen a felületen, és hát persze a másik oldalon is, mert körbefut, itt is be tudom jelölni, RDR. Na mennyi lesz a P átlagot, meg kell szorozni ennek a felületével. Ez egy kis gyűrű, de most engedjük meg a következőt magunknak. Ez egy olyan vékony gyűrű, hogyha elvágnám egy helyen, és kihajtanám, egyenessé tenném, nyugodtan mondhatnám, hogy ennek a területe mennyi a körkerülete, mert nagyon vékony volt, és megszorzom a vastagsággal, igaz? Nagy hibát nem követtem el. Helyes? Még egyszer, elvágtam, kiegyenesítem, kapok egy hosszúkás téglalapot. Ezt nyugodtan vehetem, annál lesz pontosabb az eredményem, minél kisebb a DR. De végül a DR mihez tart? Zérushoz, az integrálás során. Tehát azt mondhatom, hogy a felület, ez a DA, ez itt majd meg lesz, és akkor megszoroznám még mivel. Ez már normál előrenne, megszoroznám a súrlódási tényezővel, és aztán akkor most már lenne súrlódó erő ebből, de ezt szorozni kéne az R sugárral. Így. Akkor ebből nyomaték lesz. Ez. DF, talán így csináljuk. DFN. Ezzel együtt idáig DFS súrlódó erő, és ez pedig a kar. Tovább egyenlő, P átlagszor, a DA-t fölírom. 2RP DR, ez DA. Ez a kerület, szer a gyűrű vastagság. És marad még a mű, és marad az R, mint szorzó. Hát a mű súrlódási tényező, azt persze rendben van. Csúszó súrlódási tényező, tehát a csúsztatás során is ez érvényes, hogy aztán mennyire más, mint a nyugvásból, ez egy másik kérdés. Hát kérném szépen, hogyha megvan a DM, akkor kérdezhetném a teljes M súrlódó nyomatékot. M súrlódó nyomaték egyenlő integrál DMS. Mettől meddig? R1-től R2-ig kell integrálnom. Mi az integrál? Ugye, akik jártak hozzám általános járműgéptanra, egész sokan talán, azok tudják, mert már matematikában is tanulták, hogy az integrál az egy folytonos összegzésnek tekinthető, és pedig az integrál közelítő összeg határértéke. Hát most egy gyűrűre megcsináltuk a súrlódó nyomaték értékét, ilyen gyűrűknek a sokasága R1-től R2-ig kitölti a súrlódó felületet, és akkor szépen végrehajtjuk az integrált. Tehát nézzük, mi lesz az eredmény. Integrál R1-től R2-ig, beírom ide P átlag, 2RP, az R-et ideírom, a műt ideírom, a DR-et most már ide rendezem, és aztán kiemelem, amit lehet. P-szer, 2pi, aztán műt kiemelem, mert a mű konstansnak van tekintető, ideírjuk, hogy közel konstans tájékozódáshoz, jó? Mi maradt nekem? Integrál R1-től R2-ig, R négyzet, DR. Hát ezt még integrálni tudjuk, integrálni annyit tesz, mint keresni egy függvényt, amelyet, ha deriválok, az integráljel alatti függvényt kapom. R a köbön per 3 megfelel, P átlag persze, P átlag szor 2pi mű. Na mostan Newton-Leibniz szabályt mindjárt alkalmazom, felső határ mínusz alsó határ, R2 a köbön mínusz R1 a köbön per 3. Így. Hát meg is lenne a dolog. MS egyenlő, kis beírással, MS egyenlő. Vegyen figyelembe, hogy A-nak az értékét, azt majd kifogom, a P átlagnak az értékét, azt F axiális per nagy A adja, akkor ide beírhatnám, hogy F axiális per, ugye R2 négyzet mínusz R1 négyzetszer pi. Eddig a P-t felírtam, P átlag, jó? És akkor jön a többi dolog, 2pi, a mű az konstansnak tekinthető, és lesz ez az R2 a köbön, mínusz R1 a köbön per 3. Hát kérném, az összevonások után egy nevezetes képletet kapok, a tengelykapcsoló úgynevezett kétharmados képletét. Itt van, amivel lehet egyszerűsíteni. Tehát, hogy néz ki a dolog? Kétharmad, azt leírom. F axiális, ez eddig jó, mert amit mondtunk, minden úgy klappol. Az axiális erővel arányos lesz az átvihető nyomaték. Minél jobban nekiszorítom a tárcsát, annál nagyobb lesz a surlódó erő, és ennek az adott hát, változó R-eken integrált értéke. A mű az természetesen nem eshet ki belőle, a pi az kiesik, mert az itt nem kell, és marad egyetlen tört itt, ami jellegzetes, könnyen meg lehet tanulni, R2 a köbön mínusz R1 a köbön per R2 a négyzeten mínusz R1 a négyzeten. Na, elejét, végét nézem, ezt itt van. Hát ez lenne a bizonyos kétharmados képlet, amit érdemes fejből tudni, mert elég jó zárt helyi kérdést lehet rá adni. Ugye jól megfogható adatok vannak benne, és könnyen lehet számolni. Hát kérném szépen, akkor szünet. No hát az erőátviteli rendszerünknek a következő alrendszere a sebességváltó. Ezzel fogunk foglalkozni. A funkciója neki tehát az, hogy a motor szögsebességét megfelelő módon átvigye a jármű sebességébe, mondjam így, és ezt egy diagramba tudjuk legkönnyebben megjeleníteni. Tehát sebességváltó, kettes. Szögsebesség és nyomaték átvitel. És pedig diszkrét fokozatok van. Minden fokozatnak megfelel egy oda megválasztott fordulatszámmódosítás, és hát ez persze maga után vonja a nyomatékmódosítás értékét. Mondjuk fokozatok. I egyenlő 1, 2, és így tovább valamennyi n-ig. Hát mondjuk n egyenlő 5-öt, ha választok, akkor avval könnyebb meg tudom rajzolni. Tehát alapvető diagram. Az a motor szögsebesség és a jármű sebesség összefüggését mutatja. Hát a motorról annyit azért tudunk, hogy a működési tartománya az egy a nulla pontot nem tartalmazó véges intervallum, valami omega alsó és omega felső motor szögsebességgel meghatározott. Tehát azt kellene megmondani, hogy a motor szögsebesség és a jármű haladási sebesség, hát csak jármű sebességet írok, összefüggése. Alakja miatt jellegzetes alakja van, fűrészdiagramnak nevezzük. Fűrészdiagram. Na hát nézzük, hogy hogyan készül. Úgy készül, hogy föltesszük függő változónak a motor szögsebességet, független változónak pedig vesszük a jármű sebességét. Ez a diagram most nyitott, ebbe kéne megkonstruálni a összefüggést. Már érezzük, mivel fokozatok vannak, diszkrét fokozatok, véges számúak, mondjuk 5 fokozatot fogok venni, akkor minden egyes fokozathoz más és más konkrét áttétel tartozik. A fordulatszám és a sebesség kapcsolata lévén egy fogaskerék hajtás, ez lineáris kell, hogy legyen, főképp, hogyha a tengelykapcsoló már zárva van, mondjuk ezt feltételezzük közbe. Tehát a csúszásmentes üzemállapota a tengelykapcsolónak az adva van. Most akkor ide föl tudnám tenni azt a zárt intervallumot, amelyikben a motornak az üzemét engedélyezzük, omega A és omega F. Itt van. Itt volt az origó. Hát kérem szépen, meghúzhatok egy vékony vonalat, és kijelződik egy sáv. Azt jelenti, hogy bármilyen sebességnél legyen itt a V maximum. Így. Itt van. Nullától V maxig a üzemállapot. Ebből a sávból a motort nem szabad kihúzni. Hát, hogy a lefulladásnak a jelensége az mindenki által ismert. Nézzük, hogy milyen ez a függvénykapcsolat. A függvénykapcsolat az mondjuk 5 fokozatot fogok majd venni, most még ez így nem látszik, de egy dolgot mondjunk. Hogyha a motor gyorsul, eléri a névleges fordulatszámát, mivel arányosan növekszik a zártengely kapcsoló mellett a járműsebesség, hát a járműsebesség szépen ugyanígy növekedni fog, és a legutolsó fokozatban ez az arányosság, ez megrajzolható. Hát körülbelül arról van szó, hogyha itt lenne egy jó vonalzóm, akkor pontosabban tudnám meghúzni, de azért próbaképpen nem lesz ez nagyon rossz talán. Így. Hát kérem szépen, ez az arányosság, ez itt már kívánkozik, de melyik szakasza lehet csak érvényes? Az a szakasza, amelyik nem húzza ki a motor szögsebességet a megengedett omega A, omega F tartományból. Ezzel ez a metszéspont meg is van, és tulajdonképpen eljutottam ahhoz, ha ez itt az 5. sebességi fokozat lenne, akkor itt van egy V, a 4-es, 5-ös átkapcsolási sebesség már itt kirajzolódik. Folytathatom ezt az eljárást, ezt a logikát egészen az első fokozatig. Annak a csúszásmentes üzeme a zárási pontnál fog majd jelentkezni, tehát itt a sebességváltás megtörténik. Az a helyzet, hogy a motornak a 4-es fokozatban való szögsebesség változását itt kapom. Ez lesz a 4-es fokozat. Itt lesz a V. 3-4-es átkapcsolási sebesség. Na most vehetem a következőt, körülbelül itt van. Ez lesz a 3. fokozatban érvényes függvénykapcsolat darab. Ez a V2-3. Ugyanígy folytatom, és hát itt lesz a 2. fokozatban érvényes. Levetítem V1-2, átkapcsolási sebességek, majd ide aláírom szépen, és jön meg az utolsó, az első fokozat, az meg így jönne. Ez az a rész, amelyikkel zárt tengely kapcsolóval üzemeltethetek. Ha levetítem ide, fogok kapni egy V-index Z-t. Ez a zárási sebesség. Ez alatt valahogy csúsztatni kell a tengelykapcsolót, hogy ne fullasszuk le a motort. Tehát ezzel itt lenne az első fokozatnak megfelelő függvényvonal. Látjuk, hogy 5 darab függvénykapcsolat kell, ezeket kéne jellemezni. Mikor tervezünk egy sebességváltót, akkor pont ezt a feladatot kell megoldanunk. Megvan adva a végsebesség, megvan adva a járműkerék átmérője, és akkor mit kell közé tenni? Hát még egy dolgot meg kell jegyeznünk, hogy ugye a sebességváltó módosítás, kiosztása az akkor lehetséges, hogyha a véghajtóművet már megválasztottuk, ez így is szokott történni, tehát a járműket közvetlenül hajtó véghajtómű vagy tengelyhajtómű módosítása az ismertnek lesz föltételezve. A véghajtómű módosítás ismert, jelölje I index VH számérték. Ugyanúgy a jármű hajtott kerék átmérő pedig nagy D. Nagy D. Hát ezzel el tudnánk indulni, hogy hogy nézne ki a fokozatkiosztás. Meg kell határozni a sebváltó módosításokat. A sebváltó módosítások fokozattól függően alakulnak. I sebváltó, mondjuk I egyik fokozatban, I egyenlő 1, 2 és így tovább 5. Ez a kérdés, hogy ezek milyenek. Hogy tudom ebből az ábrából leolvasni? Na most a következő segítség van. A fokozathoz az ember vehet mindig egy szöget. Ezeknek a sugaraknak a szögét fölvesszük, ez gamma 5-ös, ez itten gamma 4-es, és itt tovább megyek, gamma 3-as, gamma 2-es, és végül gamma 1-es. Ezek a szögek egy ilyen szerkesztésről leolvashatók, sőt, inkább a kotangensükkel fogunk dolgozni, mert hát az egy arányszámmal könnyen lehet valamit csinálni. Hát nézzük akkor a sebváltó módosítás meghatározáshoz. Tekintsük a járműkerék szögsebességét. Szögsebességét. Omega K-val jelölöm, kerékszögsebesség. Na most a teljes módosítás akkor mindenkor úgy néz ki, hogy a teljes módosítás valamely fokozatban valami I, az a véghajtómű módosítás és a sebváltó módosításnak a szorzata lesz. Most minden esetre ide írhatom, hogy nem lesz más, mint omega kerék, ez a K per omega, tehát a kimenő oldal és a bemenő oldal szögsebesség hányadosa, tehát ugye ez a motor. És ez nem lesz más, mint az I sebváltó szorozva az I véghajtóművel. Ez egy alap dolog, és ez fokozatonként kell majd értelmezni. Minden fokozatra ez érvényes, tehát tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy az I a J-edik fokozatban egyenlő lesz I sebváltó J szer I-t véghajtómű. A véghajtóművé az konstans, ide írjuk, hogy I egyenlő, pontosabban J egyenlő, 1, 2, 5. Hát ezzel kéne foglalkozni, és ebből is a sebváltó érdekel bennünket. Na hát próbáljuk akkor megcsinálni. Amit itt előre sejthetünk, hogy ez az arányszám, ez fontos szerepet fog kapni valahogy, hogy ez milyen, mert meghatározza ezeknek a pontoknak az elhelyezkedését. Itt vannak az átkapcsolási sebességek. Ez pedig a zárási sebesség. Mit lehet zárni a tengelykapcsolót? Zárási sebesség, zárójel TK, tengelykapcsoló. Na most akkor úgy induljunk el, hogy a legfelső fokozattól, ötödik fokozatnak a, vagy hát a legfelső fokozatnak, attól függ, hogy hányadik, hogy néz ki. Hát akkor a sebváltó módosítások meghatározása. Meghatározása. Tehát induljunk úgy, hogy a kotangens gammával, mondjuk egy egyes, kotangens gamma ötössel, az a legtisztább ügy, itt van egyetlen egyenes, meg kell határozni, hogy mennyi a kotangense. Hát látjuk, hogy ki tudunk indulni a szög mellett lévő befogó. V max és a szöggel szembeni befogó, annak omega f. Hányadosaként. Ez rendben van, akkor ha ezt fölírtam, behozom a V maxból a keréknek a maximális sebességét. Hát itt figyelembe kéne venni azt, hogy a V egyenlő R-szer omega képlet alapján az omega F-et leírhatom, és akkor behozom ide a keréknek a értékét, és a nagy R az pedig nagy D per 2. Tehát ezzel a dologgal azt mondhatnám, hogy D félszer, ugye omega kerék maximális érték, most ugye ötödik fokozatban vagyok. Ez a dolog most már akkor a járműkerék és a motortengely közötti szögsebesség arányt jelöli ki, úgyhogy az nem más, mint a teljes módosítás az ötödik fokozatban. Ez nem más, mint I, 5. Tovább egyenlő, tehát D fél, így talán D félszer I, 5. Ezzel megvan a teljesebb váltómódosítás. Kifejezem belőle a teljes módosítás van meg, egész pontosan, és ebből a sebváltó módosítás az ötödik fokozatban is sebváltó ötös, az már kifejezhető. Lévén ez micsoda? I sebváltó ötös, ször I véghajtó mű. Ugye így. Ebből ki tudom fejezni szépen. Na most a kotangens az itt volt, akkor ami osztó az ide kerül kétszer. És akkor, ami szorzó volt, az majd a nevezőbe jön. Tehát lesz itt egy per D-szer I véghajtómű, és marad a dolog a kotangens gamma 5. Tehát ha most méretezzük a sebváltónkat, megvan, hogy milyen módosítást kell az ötödik fokozatba itten bekapcsolni. Tehát az hogy néz ez ki? 2 per D, IVH, ez teljesen rendben van. Nézzünk a kettes, mi történik. A Vmax szerepét átveszi V4-5, az átkapcsolási sebesség. Tehát most erre jöttem, ugyanezt a gondolatmenetet tudnám kifejteni a V4-5 segítségével, ellenben azt először meghatározzuk, hogy mennyi. Van itt egy háromszög, amire tudnánk számítani valamit, mennyi ez, két háromszög. Tehát azt mondanám, hogy a V4-5-öt kéne kifejezni. V4-5 osztva az omega alsóval, az egy tangens béta. Az egy kotangens gamma most akkor továbbiakban, hogyha így veszem. Omega alsó, az tovább egyenlő V maximum, volt nekem fölírva, per micsoda omega felső. Na ebből a V4-5-öt megpróbáljuk kifejezni. Azt mondja, hogy omega alsó per omega felső, ez az, amire utaltam, hogy megjelenik itt egy hányados, ami mostan hát egynél kisebb, és származtatja a Vmaxból mindig az egyel fölötte lévőből majd a következő átkapcsolási sebességet. Hát ennek a omega A per omega F-nek lesz fontos szerepe a sebesség kiosztásnál, mert kiderül, hogy ez a sorozat, ez egy mértani sorozatot alkot egy ilyen fajta kiosztásnál. Na most, ha ez így megvan, akkor megkapjuk a kotangens gamma 4-et, ami most azt mondja, hogy V4-5, és akkor itt az omega F-et ide írnám, akkor ez teljesen rendben van. Ez a dolog mehet tovább, és akkor a fenti képletnek megfelelően D-félszer V4-5, hát van, alulra írtuk ezt, akkor ide írom most is, V4-5, és akkor itt lesz az omega F. Ach, omega lesz persze, omega 4-5, maximum, majd, és akkor itt megjelenik a egy módosítás most már, ami a számunkra érdekes, nem lesz más, mint az I4-es. Itten. Ide ráírhatom, hogy ez teljes I4-es, tehát azt jelenti, hogy D-félszer I a 4-es fokozatban. Ennek megfelelően most már, ahogy csináltuk, a sebváltó 4-es fokozatbeli, az 2-ször 1 per D-szer I véghajtó mű, és szorzódik a kotangens gamma 4-jel, így, és folytatható az eljárás egészen végig. Folytatható, és megvannak a sebváltó módosítások. Na most az átkapcsolási sebességekről ezt a megjegyzést nézzük. Az átkapcsolási sebességek mértani sorozatot alkotnak. Mértani sorozatot alkotnak. És a mértani sorozat hányadosa, ez az omega A per omega F. Hányadosuk, kvóciens, omega A per omega F. És akkor hát ennek megfelelően hatványokkal tudom kiszámítani az átkapcsolási sebességeket. Hát a 4-5-ös az megvolt, a 3-4-es az már négyzetesen számítható, tehát így lenne, hogy a V4-5 megvolt Q-szor Vmax, V3-4 Q négyzetszer Vmax, és így tovább fognak jönni a átkapcsolási sebességeknek a képletei. Hát ezt a jegyzetbe szépen megnézik, és ezzel különösebb gond nincsen. Amit viszont néznünk kell, az az, hogy hogy valósul meg most már a nyomaték átvitel. Sebváltó ez transformálja a szögsebességet, és mivel a teljesítmény, mondottam, hogy közel állandó, ez már nagyjából mondja azt, hogy a nyomatékok viszont ellentett értelemben fognak transformálódni. Kezdetben kis szögsebességhez nagy nyomatékot szolgáltat, ami nekünk pont jó a teljesítmény hiperbolához való kapcsolódás szükséglete adódik. Itt van nekünk a motor karakterisztika, omega függvényébe, itt van az M-effektív nyomaték. Itt volt nekünk mondjuk a motor nyomatéki karakterisztikája. Itt van nekünk az omega alsó, itt van nekünk az omega felső. Ez volt az epsilon egyenlő egyhez tartozó, tehát a teljes tüzelőanyag szállítás mellett adódó jelleggörbe. Ezt múltkor láttuk. Hát most ezt át kell származtatni egy diagramban, a diagramba, amelyik a jármű sebesség függvényébe adná nekünk, itt lenne a V maximum, a vonóerő görbét nulla, itt lenne az FV vonóerő. Hát ezt a transformációt megcsinálja természetesen a rendszer, hiszen azért hoztuk létre, és a következő ábrát fogjuk kapni. Ide berajzolok egy közel hiperbolikus változást. Ez lenne egy pi egyenlő állandó hiperbola. Hiperbola. Akkor ez mint egy a szerkesztés segítő görbe, ilyen lehelet finoman itt jelen van. Hát nekünk a V-tengelyen a fokozatoknak megfelelő kiosztást föl kéne venni. Hát itt látszik, ugye valami ilyesmi, itt lenne a V4-5, aztán itt jönnék le V3-4, aztán így V2-3, végül itt lenne V1-2, és itt lenne a VZ. Jó? Akkor ezeket, ha itt fölvetíteném körülbelül, akkor látnánk, hogy milyen szituációval állunk szembe. Körülbelül a következő adódik, hogy az első sebességi fokozatban, akkor ezt a görbét át kell vinnünk körülbelül ebbe a kis tartományba. Itt lesz az első fokozatnak megfelelő vonóerő görbe zárt tengelykapcsoló esetén. Második fokozatnak megfelelő görbe itt lesz. Harmadik fokozatnak megfelelő, kicsit így rajzolom, hogy realisztikusabb legyen. Kicsit. Úgy. Itt van a harmadiknak megfelelő, negyediknek megfelelő itt van, és végül a ötödik fokozatnak megfelelő itt van. Ez a motoros jármű vonóerő görbéje, látjuk, hogy elvileg szakadásos ez a görbe, átkapcsolásnál vonóerő ugrás jelentkezik. Na most, ha én vennék egy pontot itt rajta, az egy jól meghatározott üzemállapot, igaz, mert adott szögsebességnél adott nyomaték kifejtés van. Ezt a pontot, ezt le kell képezni. Hát, ha gondolatba ide húznék egy vektort ebbe a pontba, akkor annak van két koordinátája, van egy M effektív, és van egy omega érték. Ezt át kell vinni, ezt a vektort az őneki megfelelő pontokba, most már a vonóerő síkon. Valami furcsa zajt hallottam. Ne az utolsó nap legyenek rosszak. Jó. Nézzük, talán itt a következőt veszem. Itt van megfelelő pont. Minden egyes görbén találom a neki megfelelő pontot. Így van. Tulajdonképpen a feladat az, hogy fokozatonként átvigyük ezt az itt megrajzolt vektort a vonóerő sebesség síkon neki megfelelő vektorokba. Látjuk, hogy ez itt a J egyenlő 1-re, itt lenne a J egyenlő 2-re, itt lenne a J egyenlő 3-ra, itt lenne a J egyenlő 4-re megfelelő vektor, és végül itt lenne a J egyenlő 5-re megfelelő vektor. Na most kérném szépen, ezt a megfeleltetést meg tudjuk csinálni egész konkrétan a következőképpen, hogy az ember szeretné azt mondani, hogy van neki egy, mondjuk úgy, hogy van egy omega és egy M effektív vektora, ez oszlopvektor. Ezt át kéne vinni transformációval, attól függően, hogy milyen az illető fokozat, minden fokozatra a megfelelő FV, pontosabban ide veszem először a V-t, hogy így legyen, és az FV értékbe. vektorhoz vektort kell rendelnem j darab változatban. J számú összefüggés kell a vektorok között. Hát azt meg tudom csinálni, mert valamelyik fokozatra a következőképpen fogok eljárni. Itt lenne a V és az FV, amit ki akarok számolni, ismerem a motort. Valamit közé kell tenni, amelyik a leképezést megvalósítja, itt lesz egy mátrix nekem, és beteszem ide az omegát és az M-effektívet. Na most mit írjak akkor be? Az omegából a módosítás segítségével tudok csinálni szögsebességet, kerékszögsebességet. És a kerékszögsebességből sebességet a V egyenlő omegászor R-rel. Tehát ide azt írhatnám, hogy D-félszer a teljes módosítása J függvényébe. Ide meg írok egy nullát. Akkor soroszlop szorzással megkaptam a járműsebességet. Hasonlóképpen járhatok el a nyomaték segítségével. Effektív nyomaték ismeretében a J fokozatszámtól függő nyomatékmódosítással, ha szorzom, akkor megkapom a kerékre ható nyomatékot. Na, ha a nyomatékot elosztanám a sugárral, akkor megkapnám a kerületi erőt. Elosztani a sugárral úgy lehet, hogy a átmérőnek a felével osztok. Átmérő fele nevezőben 2 per D-vel kell szorozni. Itt figyeljenek rá, hogy a jegyzetben lemaradt ez a 2 per D-s együttható, tehát azt akkor módosítják szépen beírással. Ezzel tulajdonképpen készen van nekem, ez volt egy vektor, akár kimenő oldali, és akkor előállt egy mátrix, 2x2-es, ami a J fokozattól függ, és itt volt egy bemenő oldali vektorom. Ilyen módon tudom jellemezni a hajtóműnek a nyomaték és szögsebesség átvitelét, I egyenlő 1, 2, és így tovább 5-re. Itt van tehát ez a formula, amit tekeretezek. A lényeget itt kapom. Így. Vektorhoz ezzel a mátrix segítségével hozzárendeltem egy másik vektort, valamely ponthoz mutató vektorhoz, a vonulerő sebesség síkon neki fokozatonként elsőnek, másodiknak, harmadiknak, ötödiknek megfelelő pontot azonnal megkapom. Hát kérném, áttérek a kardántengelynek a vizsgálatára. Kardántengely. Ez a harmadik. És ez tulajdonképpen az utolsó témánk mára. Kardántengely vizsgálata. A kardántengelynek a kinematikája az, ami magyarázatot igényel. A dolognak a működéstechnikai hátterére én utaltam nevezetesen az, hogy a rugózott járműrészekben van a motor, és azt el kell juttatnom a relatíve az út vagy sínfelülethez kötött hajtóműhöz. Ezt a mozgást úgy kell megvalósítani, hogy közben a tengelynek a szöge az változhasson, a rugózásnak megfelelően ezt két kardáncsuklóval lehet megvalósítani. Tehát a következőről lehet szó, ha itt van a hajtómű vagy sebességváltó. Sebességváltó kihajtásról nekem a hajtást egy kardánon keresztül kell eljuttatni a véghajtóműhöz. Itt a véghajtóműnek a hajtócsonkja, amit megtanultunk az előző valamelyik előadásokon, itt volt a nyomatéktámmal kikötve, itt a járműkerék. Na most a lényege az, hogy a sebességváltó és a motor a járműbe van függesztve, itt pedig a pályaegyenetlenségek gerjesztik ezt a rendszert, ugye? Hát itt lehet mondani, ez az alváz lenne. És hát valahol a rugózás is látszik. A rugózás látszik, itt lenne a járműnek a rugó felfüggesztése. Ha a rugójáték végbe megy valamilyen berugózásra, akkor ennek a szögnek változnia kell, igaz? Ebbe a helyzetbe kerül berugózáskor. Berugózáskor ide kerül az egész rendszer alulra, ide kerül a kihajtás, és egy ilyen szöget fog fölvenni. Ezt a szöget biztosítani kell, és közben a forgás átvitelnek és nyomaték átvitelnek meg kell valósulni. Hát ezt két kardáncsukló tudja megcsinálni. Látjuk, hogy van kardán elrendezés, ezt jegyzetben látjuk, kétfajta kardán elrendezés. Van a Z-jelű és a vevéjelű elrendezés, amelyekkel azért azt szeretnénk megvalósítani, látjuk majd mindjárt, hogy mi a probléma. Kardán csukló egy ilyen szögben törő tengely kapcsolatnál, hát a konstans szögsebességet nem fogja úgy átvinni, hogy az eltérített irányba is konstans lesz a szögsebesség, hanem annak kétszeres körfrekvenciájával lengő, változó szögsebességet hoz létre. Ezek a homokinetikus elrendezések, fogják látni a jegyzetbe, valami ilyesmi. A kardán szögeket úgy válasszuk meg, hogy egymást kiegyenlítsék. Ha itt volt egy alfa 1 és egy alfa 2, ha itt vannak szögsebességek, omega 1, omega 2, ez változó lesz, és itt van egy omega 3, akkor ha alfa 1 egyenlő alfa 2, akkor az lesz, hogy az omega 1 egyenlő lesz omega 3-mal. Ez a Z-elrendezés, tehát párhuzamosan vannak a behajtó és kihajtó csonkok. A vevé-elrendezésnél meg a helyzet az, ugye itt van a másik, ez volt a Z, vevénél, hogy az elvezetett irány egy alfa 1 szöggel, ehhez képest még egy további alfa 2 szöggel lesz elvezetve. Itt az omega 3, itt az omega 2, itt az omega 1. Ha alfa 1 egyenlő alfa 2, itt az alfa 2, alfa 1 egyenlő alfa 2, akkor omega 1 egyenlő omega 3 megvalósul, de omega 2 az változó lesz. Változó szögsebesség lesz, és mindjárt meglátjuk, hogy miért. Hát a következő a kardán működés geometriájából fakad. Kardán geometria. Ha én vennék egy behajtó tengelyt, amelyik majd itten bizonyos szögelfordulást végez omega 1 szögsebességgel, azt fogom mondani, hogy ez forduljon el a kardán villája egy bizonyos szöggel most már a függőlegestől, és ezt fogom mondani itt egy fi egy szögnek. Ez egy Z irányú koordinátatengely, itt egy Y irányú koordinátatengely, és itt lesz majd egy X irányú koordinátatengely. Tehát én most azt csináltam, hogy a kardán villa az csapágyazva van két helyen, szépen forogni tud omega 1 szögsebességgel. De milyen pályát ír le? Hát itt le fog írni egy közel ellipszis alakú pályát a végpontja, igaz? Ha ezt itt megforgatom. Ebbe a rendszerbe helyezzük el a kardán keresztet, csapágyazva a felső végét így, origón átmenő, egy A sugarú körről van szó, és most valamilyen eltérítési irányba fölvettem egy alfa elvezetési szöget az alapsíkba, XY síkba. Itt fogom eltéríteni. Ebben jön majd ki a forgás, omega 2 szögsebességgel. Na most a kardán villa ilyen állapotban az történik, hogy valahogy lejjebb fordul, itt fog elhelyezkedni a rámerőleges síkban, és ez alatta van az alapsíknak, szépen egy ilyen helyzetbe tudnám megrajzolni. Így. Hát most a kardán keresztnek az ágai azok egymásra merőlegesek, össze vannak kapcsolva és merevnek képzelem. Tegyük fel, hogy ez egy A vektor, ez pedig egy B vektor itten. A két kardán kereszt ág. A kardán kereszt ágai egy merev, kettő ágai egymásra merőlegesek, minden üzemállapotban minden üzemállapotban. A vektor merőleges B vektorra minden üzemállapotban. Ez lesz a geometriai feltétel, ami alapján meg tudjuk határozni az omega 1 és omega 2 összefüggését. Tudnilik, ha A merőleges B-re, és feltehetjük azt, hogy az A abszolút érték egyenlő B abszolút érték egyenlő 1, így választhatom a léptéket, akkor könnyen megkapom a kinematikai összefüggést, hiszen a merőlegesség feltétele az mit mond? A két vektornak a skalár szorzata az zérus kell, hogy legyen minden üzemállapotban. Na, ezt fogjuk érvényesíteni, ezt a dolgot. Felírjuk a két vektort, és aztán összeszorozzuk őket. Utána érvényesítjük a feltételt. Az A és B vektort az I, J, K egységvektorok segítségével. Hát az A vektort kéne fölírni először. Az A vektor az hogy helyezkedik az I, J és a K? Itt van nekem a K egységvektorom Z irányba, itt a J, és itt van az I egységvektorom. I, J, K. Hát most akkor azt látjuk, hogy itten a fehér villa, az a ZX síkban forog, annak Y komponense nincsen, csak I és K irányú összetevő lesz. I irányú összetevő az látszik, hogy az A egység miatt itten a színusz fi egyel egyenlő. Színusz fi egy. És plusz, mivel lesz egyenlő a K irányú összetevő, koszinusz fi egy szer K. Na, ez az A meg is van. A B-vel kicsit több meggondolást kell tenni, mert annak mind a három komponense van, viszont a skalárszorzatra gondolva látjuk, hogy a J irányú komponens nem lesz érdekes, mert a A vektornak nincsen ilyen komponense, tehát a rendkedvéért felírjuk ezt is. Hát próbáljuk akkor megnézni a B vektornak az elhelyezkedését most egy kicsit pontosabb ábrán, hogy azt lássuk, hogy hova mutat. Hát ő neki az ága mondjuk ide mutat egy pontba, amelyiknek az összetevői itt látszanak. Így. Ide mutat a B vektor. Ez a piros. Mit tudok mondani? Van neki egy szögelfordulása a saját síkjából. Ez itt fi 2 szögelfordulás. És a itteni szög, ugye a megadott alfa miatt a kardán eltérítési iránya alfa, ez szintén látható itt az ábránkon, itt látható ez a szög. Ez szintén alfa. Na most akkor ezzel kéne dolgozni. Itt vannak a vetületi értékek, amelyek számunkra érdekesek. Figyeljük csak meg, sárgával meghúzom. Ezek kellenek. Egyszer kell az I irány, aztán itt lesz a J irány majd, és itt lesz a K irány. Hiszen nekünk itt vannak az egységvektoraink. Itt van a K, itt van az J, és itt volt az I egységvektor. Na, az I egységvektorra mit tudok mondani? Először is ennek a hosszát, ezt meg lehetne határozni, hogy ez milyen hosszú. Fi 2 szögelfordulást végzett a egységnyi hosszúságú B, akkor ez egyszerűen koszinusz fi 2. Ennek a hossza. Ha az koszinusz fi kettő, akkor azt a koszinusz fi kettőt kéne vetíteni alfa szöggel, és megkapnám az is összetevőt, tehát koszinusz fi kettő szer koszinusz alfa, és meg lenne az is összetevő. Plusz. Nézzük meg, hogy milyen lenne a J-s összetevő. Ezt a mennyiséget kéne venni. Akkor ez nem más, mint itt a koszinusz fit vetíteni kell a színusz alfával, és a iránya viszont mínusz, tehát mindjárt úgy oldom meg, hogy nem pluszolok, hanem mínusz. Lesz koszinusz fi kettő szer színusz alfa. Ez, mondom, nem érdekes. És akkor plusz, itt folytatom. Nézzük meg a K irányt. Mit lehet mondani? Itt volt az egységnyi érték, akkor mindjárt mondhatnám, hogy színusz fi kettőt veszek, és el van intézve. Színusz fi kettő. Fi kettőször K, csak még az irányt nézzük meg, mivel ez itten lefelé mutat, ide is egy mínuszjel kell, akkor ez. Rendben van. Érvényesítjük a skalár szorzatot. AB. Mivel lesz egyenlő? Hát ugye tudják, hogy a koordinátákat össze kell szorozni, és aztán az egészet összeadni. És egyenlő nulla. Itt van egy három tényezős szorzat. Színusz fi egy. Szer koszinusz fi kettő. Szer koszinusz alfa. És végül itt lesz a k-kkal színusz fi egyszer, koszinusz fi egyszer, koszinusz fi egyszer, ugye k-s, szer színusz fi kettő, és mínuszba. Hát itt van a két fi összefüggése. Egy kicsit rendezve és osztva az egészet fogok kapni valamit. Hát próbáljuk megnézni, mert nekünk a mondjuk tangens fi kettőt lenne érdemes kifejezni. Az azt jelenti, hogy a koszinusz fi egyszer színusz fi kettő az egyenlő, kicsit rendezve, színusz fi 1 szer koszinusz fi 2 szer koszinusz alfa. Így. Na most akkor valamivel jó lenne osztani. Mindkét oldalt megfogom. Ide kellene nekem tangens fi 2. Azt mondanám, hogy koszinusz fi 2-vel, és akkor az jó, az ottan kiejti, szer színusz per koszinusz fi kettőször koszinusz fi egyel, ha szorzok, akkor itt fogok kapni tangens fi kettőt, itt lesz tangens fi egy szer koszinusz alfa, és akkor a fi kettőt, amit kerestünk, már meg is van. Mindkét oldal arkusz tangensét veszem. Tangens fi egyszer koszinusz alfa. Hát kérném, megvan igazából a keresett összefüggés. Ha alfa nem nulla, akkor eltérők lesznek a szögelfordulások, látszik. Alfa nullára, akkor ugyanannyi. Koszinusz alfa lévén egy, arkusz tangens, tangens az identitás. Alfa nem nullára eltérés van. Fi 2, hát majdnem minden pontban. A kérdés továbbiakban az, és ezt még engedjék meg, hogy itt egy végszóra megmutassam, hogy akkor a szögsebességek hogy néznek ki. Minden esetre azt kaptuk itt, hogy a fi 2 az valamilyen f függvénye a fi 1-nek és alfának adódott. Na most a szögsebességeknek a kapcsolata omega 2 az mi lenne? D fi 2 per dt. definíció szerint. Szögsebesség a kimeneten, ki kéne írni ezt d per dt, arcus tangens, tangens fi 1 szer koszinusz alfa. Most itt feltételezzük, hogy alfa egyenlő állandó esetre nézem. Ha alfa nem egyenlő állandó, akkor a dolog bonyolultabb. Minden esetre ki fog derülni az, hogy a kimenő szögsebesség pont a bemenő szögsebességtől és a bemenő szögelfordulástól is függ. Tehát az lenne 1 per 1 plusz az a valami a négyzeten, koszinusz négyzet alfa. És akkor szorozni kell még a belső függvénynek a deriváltjával, ami hát most a koszinusz alfa az állandó, a tangens fi-nek a deriváltja először fi szerint véve, hát akkor lesz majd lent koszinusz négyzet, és utána szorozni kell a belső függvény deriváltjával még, tehát így néz ki, hogy koszinusz alfa per koszinusz négyzet fi 1 szer d fi 1 per dt. Na hát ezzel a végére jutottunk tulajdonképpen a dolognak, mert itt belépett az omega 1. Tehát amit kaptunk, a következőképpen összegezhető, omega 2 előáll, mint egy g függvénye. Minek? Omega 1-nek, fi 1-nek és az alfának. Tehát egy kicsit összetettebb a dolog. Minden esetre látszik, hogy ha alfa az zérustól különböző, a két omega nem egyezik meg. Erre azt tudom mondani, hogy az eltérített irányban kialakuló szögsebesség az periódikus lesz, akkor is, hogyha a bejövő oldalon omega 1 az állandó volt. Tehát azért kell nekünk ott megrajzolt z és vevé elrendezés szerint, mint egy visszatranszformálni ezt a közbenső eltérített tenger irányba fluktuáló szögsebességet. Most ez egy rugalmas rendszer, fogják majd tanulni alaposan, hogy milyen torziós lengés tud kialakulni ennek következtében, hiszen a kardán geometria egyszerűen egy ilyen parametrikus gerjesztést jelent, ennek a tulajdonképpen lengésképes, és hát első közelítésben két tömegű lengőrendszernek. Hát kérném szépen, a jegyzetben minden benne van, ennyit tudtam összefoglalni, és hát a zárt helyi anyaga az pedig a jegyzetben található minden összefüggés, de azért a lényeg itt most szerepelt az előadáson, ezt a kardánt jól nézzék meg a kétharmados sebes, a tengelykapcsoló képletet, ugye, az egy jól számítható, és jól gondolják meg a fokozatkiosztásnak a kérdését, ezt a fűrészdiagramost, aminek a lényege tehát az volt, ami lehet, hogy most újdonság, hogy az átkapcsolási sebességek ilyen ideális esetben milyen sorozaton helyezkednek el, mértani sorozaton. És a kócens micsoda? A szögsebesség viszony. Egynél kisebb volt, omega alsó per omega felső. A végsebességet szorozgattuk ezzel a kvóciens hatványokkal. Jó? Hát akkor, kedves hallgatóim, ez a dolog részemről így rendben van. Aztán majd még találkozunk elkövetkező fél években. Nem tudom, milyen tárgyból majd attól függ. Ebből, ha lehet, nem muszáj, de lehet, hogy ebből is. Jó, viszontlátásra!